Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, kezdjük meg esti bűnbánati alkalmunkat 464. számú énekünk végig éneklésével. 464. számú énekünket énekeljük tehát végig. A 464. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Imádkozzunk. Drága szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél bennünket. Hálát adunk neked az előző napok ajándékaiért, csodálatos igéidért és a benne lévő üzenetekért. Köszönjük, hogy napról napra csendesíted lelkünket, készített szívünket nagypéntekre és húsvétra. És olyan jó, hogy mi ezt átélhetjük, és ennek a tőled való felkészítésnek részesei lehettünk, és lehetünk. Hozok eléd, Urunk, bűnbánatunkat is. Legfőképpen azért kérjük, Urunk, ma bocsánatodat, hogy oly megszokottá lett számunkra, talán sokunk számára a keresztről szóló beszéd, hogy sokféle képpen elért minket a kereszt látványa, oly sokféle módon láttuk a te jeledet, Úr Jézus, templomok tetején, könyvek címlapjain, emberek nyakláncain. Oly sokféle módon ért már el minket a kereszt, mint jel. És ó, de sok ige hirdetést hallgattunk végig, arról a fölfoghatatlan csodáról, amit tettél miattunk, és tettél érettünk. Ne haragudj ránk, hogyha a lelkünk úgy megszokta már, ha a gondolataink előtt olyan ismerős már a keresztről való igehirdetés. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne maradjunk kívül a nagy hét eseményeim. Könyörgünk, Urunk, hogy ne maradjunk kívül ma a nagy csütörtöki Gecsemánéban elmondott imád történésén és üzenetén kívül. Ezért hívunk Szentlélek Isten, Krisztus Jézus és az Atya Isten lelke, hogy készíts csendet bennünk, és szólj, és te szólj erővel és hatalommal. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, az evangélium 14. részéből a 32-től a 42-ig tartó ige szakaszból. És mentek ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg én imádkozom. És maga mellé véve Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdte rettegni és gyötrődni. És mondanékik, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vigyázzatok. Aztán egy kevéssé előre menvén a földre esett és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mind azonáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután visszatért, és aludva találta őket, és mondta Péternek, Simon, alszol, nem bírtál egy órát vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. És ismét elmenvén imádkozék ugyanazon szavakkal szólvám. Amikor pedig visszatért, ismét aludva találta őket, mert szemeik megnehezettek, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jött, és mondta nékik. Aludjatok, immár és nyugodjatok. Elég, eljött az óra, íme az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek föl, menjünk. Íme elközelgetett, aki engem elárul. Kedves testvérek, nagy heti előkészítő sorozatunk végéhez érünk a mai nappal. A mögöttünk hagyott két estén gondolatban az utolsó vacsora elfogyasztásának helyén egy házban jártunk, és elsőként figyeltünk a rabszolga munkát végző, a tanítványai lábát megmosó Úr Jézusra. Kedden Júdás árulása körülményeiről és bukásának okairól hallottuk a figyelmeztető igét, aki ugyan eljutott bűn bánatig, de mert nem Jézus előtt élte át, nem is kaphatott felmentő, feloldozó szót Urunktól, és ő így végleg elveszett. Tegnap gondolatban igénk vezetésével mi is átvonultunk a mesterrel és tanítványaival az olajfák hegyére, és Gecsemáné kertjének történéseit szemléltük. Mindezt pedig úgy tettük, hogy még két másik kert történéseit is magunk előtt, a szemünk előtt tartottuk. Három kert, az Éden, a Gecsemáné és a sírkert, az ember megváltása története szempontjából összetartoznak és döntő fontosságúak. Mert ugyanarról a történetről van bennük szó, ugyanaz a történet folytatódik bennük az ember üdvösségének, azaz ember megváltásának története. Mindhárom kertben keresett valaki valakit. Az Édenkertben azt olvassuk, hogy Isten kereste a bűnbe esett embert, és mikor rátalált, ítéletet mondott felette, és az az ítélet így szólt, halál. A Gecsemáné kertjébe a bűnbe esett ember keresi Isten fiát, és mikor rátalál, kimondja felette az ítéletet, és az ítélet így szól, halál. De van egy harmadik kert is, a sírkert, ahol az Úr Jézus feltámadt. Itt is egy keresés történik. Itt Jézust az ő tanítványai keresték, és mikor rátaláltak, Jézus kimondta a felmentő szót, élet. Kedves testvérek, a középső kert az a hely, ahol az ember története fordulatot vesz, nagy csütörtök éjszakán. A Gecsemáné kertjébe való Jézusi szenvedés és halál tusa nélkül nem lehetne nagypéntek és húsvét vasárnap. Éden az első Ádámnak, az első embernek a bukási szintere. Hogy az első kertből megérkezzünk a harmadikba, a győztes sírkertbe, kikerülhetetlenül meg kell állnunk a középső, az olajfák kertjében. Itt vitte Jézus győzelemre az ember ügyét. Tegnap már megemlítettük, hogy a Gecsemáné kertjében zajló sok lényeges történés közül is kiemelkedik egy, ez pedig az, amiről az imént hallottuk az igét, Jézus imádsága. Ma erre az imára fogunk figyelni. Jézus belső tanítványi körét, Pétert, Jakabot és Jánost maga mellé vette, és előrébb vitte a többiektől, majd egy kissé tőlük is távolabb ment az Úr Jézus, térdre rogyott, és könyörögni kezdett. Márk evangéliuma szerint remegni, rettegni és gyötrődni. Majd ezt mondta az övéinek, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok. Azaz virrasszatok velem. Vigyázzatok. Ez azt jelenti, hogy maradjatok a közelemben. Halálos félelem és szorongás fogta el a lelkemet, ne legyetek tőlem távol. Maradjatok fönt, és imádkozzatok. Legyetek mellettem, legyetek a közelemben, vegyetek részt abban a rettenetes szenvedésben, amit át kell most élnem. Kedves testvérek, mikor Jézus újra visszatér az övéihez, úgy találja őket, hogy mind alszanak. Az Úr felszólítása, vigyázásra és imádkozásra olyan figyelmeztetés, amelynek vissza kell csengenie a mi fülünkbe is. Olyan mondat ez, amely minden kor keresztényei számára üzenet. Mert a későbbi egyházi történetben újra és újra előkerült, mint baj, mint probléma. És ez a lelki értelembe való alvás sosem járt következmények nélkül. Kedves testvérek, a tanítványok aluszékonysága minden időben a gonosz hatalmának nagy lehetősége lesz. Ez az alvás a lélek eltompulását jelzi. Az eltompult alvó lelkületű egyházat, szolgákat az jellemzi, hogy nem nyugtalanítja őket a gonosz térnyerése ebben a világban. Az eltompult lelkületi tanítványokat nem hozza lázba az igazságtalanság, a szeretetlenség, az erőszak, a háborúk és a gyötrelmes élethelyzetek szerte ebben a világban, és mindenhol, ahol ezen a világon, ahol Jézus tanítványai lelki értelemben alszanak, egyúttal utat is nyitnak a sötétség erőinek. És ha nincs ébredés, akkor idővel észre sem akarja venni már az ilyen ember és az ilyen egyház, hogy mi zajlik körülötte ebben a világban. Hogy mivé lesz az élet körülötte. Az alvó egyház ilyenkor magát mindig azzal menti, hogy úgy sincs olyan nagy baj. Egyúttal mindig megmarad saját jól lakottságába, kényelmébe, önelégültségébe, pusztító önzésébe, lehúnyt szemeivel, részvédtelen szívével, tehetetlen kezeivel és lábaival, mozdulatlanul. Kedves testvérek, a lélek alvó állapota abból származik, hogy nem keresik éberen Jézus közelségét. Nem vigyáznak a vele való kapcsolatra, nem imádkoznak hozzá, a következmény pedig az, hogy nem fedezik fel a rossz, pusztító, közelgő hatalmát. És így a gonosznak éppen ők adnak utat a világban. Hiába mondja Jézus Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy legyetek éberek, hogy vigyázzatok, hogy virrasszatok velem. Ők semmit nem érzékelnek a közelgő bajból. Visszafekszenek újra aludni. Emlékszetek Jónásra? Jól ismert történet ez. Isten ad neki egy feladatot, és Jónás nem soká úgy látjuk, hogy az isteni parancsal ellenkező irányba menő hajóra fölszáll, lemegy a hajó aljába, és mit csinál? Elalszik. Kit érdekli? Őt biztosan nem, hogy Ninivének mi lesz a sorsa. Ninive tőle elpusztulhat. Annyi bűn és szenny és erőszak áradhat tovább Jónástól, amennyi csak áradhat. Ez az alvó tanítványság képe, a részvédtelenség, a Jézussal való virrasztani és imádkozni nem tudás biztos következménye. Isten emberének alvása mindig teret enged a gonosz erők, a gonoszság erőinek a növekedésének, és a világot mindig akkor tudják elárasztani a sötétség és gonoszság erői, amikor az Úr Jézus tanítványai alszanak. Mint nagycsütörtök éjjel is. Jól laktak a nagycsütörtök esti vacsorával, az olajfák hegyére való felmenet alatt el is fáradtak. Hát, hiába mondta nekik Jézus, virrasszatok velem, mellettem. Elfáradva elaludtak. A lelki értelemben jól lakott, fáradt, majd alvó egyház körül mindig felerősödnek a gonoszság erői ebben a világban. Nem alszunk-e így sokan, kedves testvérek? Nem túl távol Jézustól, a templomba is eljövögetve? De Jézushoz nem is túl közel. Vele szoros ima kapcsolatba nem megmaradón, a szenvedéseiből kimaradón. És vajon, ha igaz ránk, vajon milyen körülöttünk a világ, a mi világunk? Miután az Úr éberségre intette szűk tanítványi csoportjának tagjait, kissé megint távolabb ment tőlük és leborult. Lukács evangélista beszámolója szerint Jézus letérdelt. Ez a letérdelés az Új Szövetségben mindig a halállal való tudatos szembenézés szimbóluma. Amikor az Úr Jézus letérdel, az azt jelenti, hogy készül szembenézni a halállal, ezzel a pusztító, az ember szívét és gondolatait tépő valósággal. István diakónus halála előtt közvetlen imádkozva hull térdre, miközben a köveket elkezdik hajigálni rá. István várja a halált, térdre rogyva, imádkozva, ahogy Jézus. Amikor Pál apostol feltámasztja Tábitát, azt olvassuk, hogy előtte térdre borul, szembenéz a halál sötét pusztító hatalmával. Mikor Jézus térden áll az olajfák hegyén, a Getsemáné kertjében, tudatosan szembenéz a halálával. Egy teológus így fogalmazott, mindannyian a halál hatalmával szembesülve imádkoznak térden állva, a vértanúságban másként nem, csak az imádság által diadalmaskodhatnak. Jézus a vértanúk mintaképe. Kedves testvérek, Jézus az olajfák hegyén gyötrődve, rettegve imádkozott, mert egy olyan pohárból kellett innia, amit ő nem ismert. Annak a pohárnak, amit ezen az éjszakán Isten átad az ő kezébe, a tartalma Jézus számára tökéletesen idegen és ismeretlen. Jézus azt ismeri, hogy mi a jó, hogy mi a tökéletes mennyei világ, hogy mit jelent az élet, de hogy mi a bűn, a következménye, a halál Jézus számára idegen, távoli. És Isten kezébe adja ezt a kelyhet, és azt mondja, hogy fogad magadba, idd be, tedd belsőddé. És Jézus ránéz a kelyhelyre, és azt mondja, hogy atyám, ezt ne. Atyám, ezt, ha lehet, ne. Minden pusztító gonoszság, Isten elleni lázadás, Isten káromlás, gyilkosság, minden fertelem és emberi bűn ott volt abban a kehelyben, és most ez a szennyár egyszerre rázódul arra, aki bűnt nem ismert, és nem csupán rázódul, hanem belé kell kerülnie, belsővé kell tennie, magába kell innie a Jézusnak, mert neki bűnné kell lennie. Az írás szerint a bűn zsoldja, pedig a halál. Minden bűnt zsoldjával együtt magába kellett innia, hogy ez minden erejétől megfossza és legyőzze őt. Jézus pontosan tudta, hogy mi vár rá, ha a kelyhet átveszi az atyától, és az utolsó cseppig megissza. Kedves testvérek, ahogy Ádám evett valamit, ami nem az övé volt, ott a teremtéskor, úgy most Jézusnak innia kell valamit, amihez sose volt semmi köze. Ahogy Ádám a testébe is befogadott valamit, azt a leszakított gyümölcsöt, úgy most Jézusnak testileg is be kell fogadnia valamit, amihez neki sose volt semmi köze. Nem Jézus készítette el magának azt a keserű, megkeseredett ecetes bort. Ádám gyümölcsének ihatatlan leve az. Ádám és utódainak öröksége volt az, és Jézus nem akarja meginni. Atyám, ezt ne! Ha lehet, ez a pohár múljék el tőlem. Az atyának olyan poharat kell átadnia a fiának, amihez kettőjüknek sose volt semmi köze. Annak a pohárnak minden cseppje Ádámé és utódaié volt, és Isten ezen az éjszakán átadja a fiának, aki bűnt nem ismert, aki tökéletesen tiszta volt, és meg kellett innia az utolsó cseppjéig ennek a pohárnak a tartalmát. De Jézus nem akarja elfogadni. Gyötrődik, remeg, reszket, a zsidókhoz írt levél szerint kiabál, annyira tiltakozik mindene, az egész belső világa. Kinek enged most a bűnt nem ismerő, tökéletes ember Jézus? Vállalja, hogy megismeri és belsővé teszi azt, amitől iszonyodik, a bűnt, amihez semmi köze nem volt sosem? Vállalja Jézus. Azon a poháron rajta volt az én nevem is, és rajta volt a tied is. Minden takargatott, szégyenletes vétkeinkkel együtt, ami meg benne volt a kehelybe. Jézus, ahogyan belenézett a kehelybe, azt mondta, abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. És milyen ez a Jézus, hogy az imáját nem itt hagyja abba, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És végül elfogadta Isten akaratát, harmadszorra kiitta a bűn kelyhét, amiben az ember minden vétke és következtében Isten haragjának keserű bora volt. Kedves testvérek, az Úr Jézus majdnem belehalt. Vérezni kezdett. Fizikailag is majdnem belehalt. Úgy érezte, hogy minden ereje elhagyja. A homlokán az izzadság, mint vércseppek folytak alá. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy megnyílik felette az ég, és Isten angyalt küld, mert annyira elveszíti már itt, nagypéntek előtt, minden erejét. De Istennek ekkor még egy angyalán keresztül meg kell erősítenie, mert jön néhány óra múlva nagypéntek. Hogy megerősítse őt mindarra, amit szellemi lelki értelemben az olajfák hegyén elfogadott, hogy megtörténjen vele, egész testi lelki valójában a Golgota hegyén, hogy meg kell halnia. Kedves testvérek, az emberi történetünk drámája ekkor dőlt el, ezen a számunkra áldott, Jézus számára alig elhordozható éjszakán. Ekkor lett a bukott ember győztes emberré. Hogyan? Kedves testvérek, nagy csütörtök, nagy péntek és húsvét, misztérium, titok és mindig titok is marad. A legmélyebb mélységeit nem tudjuk az értelmünkkel befogadni, de van, amit érthetünk. Van, amiket megértegethetünk. Az ember bukásának a kiinduló pontja az engedetlenség volt. Azt mondja Isten az első embernek, a kert minden fájáról ehetsz, arról a jó és gonosz tudásának fájáról, arról az egyről nem. Az ember pedig vett a fáról, amit Isten megtiltott. Amikor az ember engedetlen lett Isten szavának, bűnbe esett. Tehát a bűn is következmény. A következménye az engedetlenségnek. A bűn zsoldja pedig halál. Az emberi bukás sorrendje tehát ez volt. Engedetlenség Isten szavának, ennek okaképpen a bűn megjelenése az emberben, és következménye a halál. A Gecsemáné kertjében ez a drámai történet megfordul Jézus által. Úgy teszi ezt, hogy ő minden belső tiltakozása ellenére engedelmes lesz Isten akaratának. Felvállalja a bűnös emberi természetet, bűnné lesz, és elhordozza majd Isten végső emberi büntetését. A halált is. Abbá, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És Jézus kiitta a poharat. Engedelmes maradt Isten vele hozzávaló akaratához. Az Édenkertben alkonyatba boruló emberi történet, amely a nagycsütörtöki és nagypénteki sötétségbe futott, ekkor változott világossá. Világossággá. Húsvétkor lesz láthatóvá. Húsvétban történik meg, hogy a sötét ténylegesen felváltja a világosságot. De az odavezető úthoz kellett egy kozmikus méretű harc, amiben győznie kellett, mégpedig Isten akaratának. Ez az isteni győzelem nagy csütörtök éjjel történt. Isten a győzelmét engedelmes fiában aratta, aki így bűn és halál felett diadalt nyert, ugyanakkor a kehely elfogadásával elfogadta egyben a róla szóló, a saját életére való halálos ítéletet is. Tudta, hogy a pohár elvétele mivel jár ránézve. De el is kellett fogadnia. És mikor erre elkészült, és végül elvette az atyától a kelyhet, majd kiitta, beállt az emberi történelemben egy alapvető fordulat. Egy alapvető változás történt. Mert Jézus nagycsütörtök, nagypéntek és húsvét napi tetteiben az emberi természet megváltozásának művét építette fel. Az ember újjáteremtését végezte el Jézus. Ezt mondja az apostol, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ímé új jött létre, mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által. Kedves testvérek, az Édenben elrontott történet így fordult át a halál históriájából az élet, majd az örök élet történetévé. Azóta a keresztény élet mindig átváltozás által születik, és mindig Jézus az átváltoztató által születik. Az újjászületés és megtérés átváltozást, radikális megváltoztatást jelent. Teljes megújulást, teljes megújítást. Az Úr Jézus nyitott lehetőséget mindenre, mindannyiunk számára, és így általa ismét kedves lehet az Isten előtt az ember. Úgy, mint ahogy valamikor az volt az ő története hajnalán. Te vajon tudod-e azt magadról, hogy te az Istennel megbékélt ember vagy? Mert mindabból, ami ma eddig elhangzott, következik, hogy aki nem, azon még Isten haragja rajta van. Téged megbékíthetett-e már Istennel az ő fia, az Úr Jézus? Befejezem. Jézus nagycsütörtökön éjjel átváltoztatta a halál erőit az élet erőivé azáltal, hogy engedelmesen kiitta a kelyhet, amit az atyától kapott. De mi sem maradunk pohár nélkül. Nekünk egy másik kelyhet adott kezünkbe használatra, amit addig kell használnunk parancsa szerint, amíg ő utoljára vissza nem jön közénk. Az ádámi örökség gyümölcsének keserű levét nem kell kiinnunk, megtette helyettünk Jézus. S tőlünk a fiú, aki a helyünkre lépett, csak annyit kért, hogy ebből a másik kehelyből igyunk, ő rá emlékezve, és a bűnök bocsánatára, addig, ameddig újra el nem jön. Ha majd holnap az ajkathoz emeled az úrvacsorai kelyhet, jusson eszedbe, hogy neked velem együtt egy másikat kellene kiinnunk. Isten jogos haragjának poharát. De Jézus érdeméért, tettéért. Elég ezt a tiszta boros kelyhet a szánkhoz emelnünk. Azt a kelyhet, ami számunkra is hirdeti Jézus halálát, ami a benne hívőknek a bűnbocsánat és örök élet itala lett. Adjunk ezért hálát. Olyan csendben igyekszünk, Úr Jézus, szemlélni azt az órát, amelyben átvettél az Atyától egy kelyhet, és amit elfogadtál végül, gyötrődve, vért izzadva, fizikailag és lelkileg teljesen kifáradva, átadta az Atya neked, a fiúnak, akiknek semmi közöttök nem volt a kehely tartalmához, de nekünk nagyon is. Köszönjük, hogy elvetted, és köszönjük, hogy bár iszonyodtál attól, amit abban láttál, megittad. Magadba fogadtad, kiürítetted az utolsó cseppjéig, pedig tudtad, hogyha a tiéddé lesz, meg kell halnod, mert a bűn zsoldja a halál. Köszönjük, Atyánk, hogy nem nekünk adod a kelyhet, pedig megérdemelnénk, mind egyen-egyenként, s mind a te itt élő, igét hallgató közösséged is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te voltál az, aki az Atya haragjának kelyhét helyettünk is megittad. Olyan jó téged így néznünk és így látnunk, és úgy szeretnénk, ha egyszer végre megrendítené a szívünket, elérné a gondolatainkat, az akaratunkat és az érzelmi világunkat, mindaz, amit tettél ezen az éjszakán, átfordítva az ember elrontott történetét, a bealkonyodástól, a csütörtök éjjelétől, utat nyitva nekünk húsvét hajnalához. De jó lenne, ha befogadnánk ennek a három kertnek csodálatos történését. Te vagy a főszereplő, Urunk. Légy áldott azért, hogy ezt megtetted. És ne haragudj ránk, Urunk, azért se, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a Gecsemáné kertjében alvó gyermekeid, tanítványaid. Nézzük a világot, nézzük Európát, és azt látjuk, hogy pusztul az élet, és olyan, mintha a te gyermekeid aludnának, mint Jónás a hajóba, ellenkező irányba haladva, tőled is, tönkremenő világtól is, jól lakottam, kedvesen meghallgatva igéket, de mindig megmagyarázva kívül maradón. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ébreszthető és felébresztett gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy ezért szólt ma este is az evangélium, hogy így és ezért nézhettük az Úr Jézust a Gecsemáné kertjébe, mert ébreszteni akarsz minket. Így kérünk most, Urunk, hogy áld meg holnapi úrvacsoránkat, nagypénteki igére figyelésünket. Jöjj és légy velünk, s juttasd majd kérünk eszünkbe, amikor a kelyhet szánkhoz emeljük, hogy te mit tettél értünk, hogy ezt mi megtehessük. Köszönjük, hogy jössz újra, és szólsz kegyelmesen mi hozzánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap nagypénteken, ahogyan hirdettük már többször, egy Isten tiszteletet tartunk délelőtt 10 órakor, és a szent jegyeket is kiszolgáljuk. Húsvét vasárnap szintén úrvacsorával egybekötött Isten tiszteletet tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket az ünnepi alkalmainkra. Záró énekünket keressük ki, ez a 475. számú dicséret, és énekeljük végig mindhárom versével. 475. számú dicséretünket tehát énekeljük végig. A 475. számú énekünk első verse így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg!